Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai adásban az anyaságról, mint traumáról fogunk beszélni. Szerintem Iván, te ehhez nagyon jól hozzá tudsz majd szólni, hogy mennyire traumatizált téged az, hogy anya lettél.
Hát azért, miután egy gyermeknek az apja is vagyok, és annak a gyermeknek pedig volt egy édesanyja, ezért azért némi rálátásom van a dologra.
De én gondoltam, hogy megközelítjük majd azért azt, hogy az apaság. Most azért az talán túlzás, hogy traumatikus, de azért mindenkinek egy nagy változás történik ilyenkor az életében. Nem csak a nőnek, úgyhogy visszagondolva a babás időszakra, szerintem a férjem is traumatizált, most ezt megkérdezhettem volna tőle, de hogy azért nekünk nagyon, nagyon durván, nyilván mindenkinek nagyon megváltozik az élete, de nekünk ez az első gyerek annyira sírós volt, meg annyira sok energiát kivett belőlünk. Sokszor a férjem sokkal jobban tűri a monotonitást, mint én, tehát hogy nagyon sokszor ő volt az, aki szerintem itt rontottuk el, aki még hajnali 2 és 5 között is rogyasztott 3 órán keresztül a nappaliban.
Ja, ez jó, ez a szakszó, ez a rogyasz, hogy a kéz, és akkor ez a, látom a mozdulatot magam előtt. Igen, így ez van. Egy jó kifejezés.
Sőt, én emlékszem arra is, ahogy a digitális óra ilyen piros számok voltak, és akkor ahogy ott fordulnak át a percek, miközben rogyasztok, és ez volt a vizuális élményem közben, hogy így ez történik. Na, de hát, hogy az anyaságról, mint traumáról nem szoktak azért ennyire nyíltan beszélni, nekem egy Facebook posztról jutott eszembe ez az egész téma, ahol nagyon pacekba le van az írva, hogy igenis, lehet az, hogy valaki traumaként éli meg azt, hogy anya lett, vagy hogy szülő lesz. Még most is egy kicsit félve mondom ezt ki, mert nem illik. Egyszerűen nem illik ilyesmit mondani.
Már az utóbbi időben. Hát nem is tudom, a Telexen is, vagy a 444-en, és olvastam erről ilyen egész nagy összefoglaló cikkeket, hogy azért mondassék ki az is, hogy ez nem csak ez a habos-babos csillámpónis történet, hanem itt azért kőkemény dolgok vannak, és nem szabad, és ettől még valaki nem rossz ember, anya, stb., hogy néha azt érzi, hogy hát itt a vége ennek a történetnek, és elegem van, és felrobbanok, és ki akarok szaladni a világból, attól még ő nagyon szereti azt a gyereket, de hát tényleg, aki ezt csak én is, mint ugye, apaként ezt így néztem, meg hát csináltam is, azért az ember eljut arra a pontra, hogy na most akkor ezt az egészet miért is csináltuk, szóval, hogy így. Aztán persze majd kárpótol egy csomó minden másért, ezt szokták mondani, és ez részben így igaz, az ember előhívja ezeket a nagyon kellemes emlékeket, amikor valami pusztulat következik, de igen, értem, miről van szó.
Én arra is határozottan emlékszem, hogy mik voltak azok a nagyon durva gondolatok, amik megfogalmazódtak a fejemben, amit nem mertem volna senkinek elmesélni, és lehet, hogy az egyiket most sem merem elmondani, de egyet elmondok, hogy mert azon nagyon röhögött a férjem, amikor hónapokon keresztül ilyen nagyon kedvesen beszéltem a babával, hát ahogy ugye ezt ilyenkor kell, hogy gügyögni egyébként nem voltam soha gügyögös, de hogy ilyen nagyon finoman, meg nem tudom, és akkor egyszer csak, amikor már nem tudom mióta üvöltött, mint a sakár, és tényleg fogalmam sem volt, hogy miért, akkor egyszer csak azt mondtam neki, hogy kuss legyen, és ez annyira röhögött a férjem, hogy úgy lát, hogy így végre kijött belőlem úgy igazán, hogy valóban mit szeretnék. Mi egymással azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha van olyan másik nőtárs, vagy barát, vagy anya, vagy akár férfi, akivel ki lehet ezeket úgy tényleg mondani, hogy nem ciki ezt úgy kimondani, és szerintem annak plusz nagyon nehéz a helyzete, aki mondjuk lombikozik, akinek nem jön össze a gyerek, vagy akár örökbefogad.
Hány évet küzdöttünk ezért, és akkor ott ül, és legszívesebben igen, éjjel 2-kor azt üvölteni, hogy kuss, de hát igen.
Igen, tehát hogy nekik aztán helyzet. Pláne úgymond, ezt most nagyon idézőjelben mondom, de hogy nincs joga azt mondani, hogy úristen, hogy én ezen teljesen ki vagyok borulva. Most volt itt az Unisexben is korábban vendég, az én egyik nagyon jó gyerekkori barátnőm, aki örökbe fogadásra jelentkezett egyedülálló szülőként, és elmesélte az egész élettörténetét, meg hát cenzúrázva azt, hogy mi ez az egész procedúra, amin ő keresztül megy egyedülállóként, megkapta a babát, majd szeretném is, hogy bejöjjön és meséljen erről, mert hozzátartozik a történethez az, hogy a bürokrácia és minden egyéb szörnyűség oda vezetett, hogy 3 hónapon keresztül a babát nem engedték ki a kórházból, és kórházról kórházra járkáltak, és Hát olyanokat kapott, majd tényleg remélem, hogy egyszer kész lesz rá, hogy elmondja. Most még mindig fél attól, hogy esetleg bármi olyan történhet, ami miatt visszaveszik tőle ezt a gyereket, de hogy nekik tényleg az volt, hogy szerintem 3 hónap, és az utolsó 1 hónapban engedték azt meg, hogy ott aludjon a kórházba a babával, addig megkapott olyanokat, hogy nincsen joga ott aludni, mert ő csak egy szomszéd, amíg nem kapja meg a határozatot, meg tehát, hogy itt tényleg minden nap hajnalban odament, és ilyen este 10 óra körül jött el, hogy ott legyen vele valaki, és hát azért tudod, az sem mindegy, hogy éjszaka megszokja nappal a gyerek, hogy van valaki, aki reagál az ő igényeire, és akkor éjszaka meg ez a valaki nincs ott. És hogy ez hosszú távon milyen következményekkel járhat, azért szerintem az így nagyon kemény, és hát ami nagyon érdekes az ő történetükkel kapcsolatban, az, hogy ez az egész azért történt, mert ő közben elköltözött. Beadta 5 évvel ezelőtt a kérelmet, és elköltözött, és ilyenkor újra kell, a Novák Katalin írta le annak idején a határozatát, de ezt ilyenkor újra kell irattatni a minisztériummal, és emiatt húzódott ez az egész. Tehát gyakorlatilag aktatologatás miatt történt az, hogy egy baba 3 hónapig kórházról kórházra járt.
Van, ugye vannak ezek a kórházban ragadt gyerekek, akiknek még ugye még eddig a pontig se jutottak el, ugye akár több százan is lehetnek, akik pont ebbe a nagyon kritikus első pár hónapban, ahol annyi minden kialakul, amit aztán majd egy egész életen át hurcolhat magával, és járhat terápiára jobb esetben, ha egyáltalán eljut oda. Egyébként érdekes ez a mondat, megragad bennem, mondtad, hogy a monotónia tűrés. Hát ugye az én lányom az most már lassan 18 lesz, állandóan a monotonitást kell tűrni, hanem minden más kell szervezni, és viszont van most a családban egy 1,5 éves és 1,7 éves gyermek, akikkel gyakran alakul úgy, hogy így együtt vagyunk, illetve nekem is kell velük kapcsolatban vigyázni, szállítani, stb. És tényleg, amikor ugyanazt a játékot kéne, nem tudom néhányszor, ugyanazt a, na akkor még mondjak egy mesét, játsszuk azt az autóba, hogy nem tudom, elkezdünk egy történetet mesélni, és akkor megy körbe, megy. Tehát, hogy ezek a repetitív dolgok így előjönnek, és akkor kezdi visszajönni, hogy úristen, hogy én ezt mennyire nehezen viseltem. És most így megvan az a érzés, hogy hát, ja, tehát nem az én gyerekeim. Tudod, csak egy óra után azt mondtam, hogy na, csillagom, itt a vége! Én most szépen megyek, köszönöm szépen ezt majd édesanyádnak, és nem tudom, tehát hogy így, ezt most nekem nem kell 3 órán keresztül csinálnom, imádom, szeretem őket, de hogy jött elő ezt, hogy én ezeket az ilyen nagyon ismétlődő, nagyon, amit közben meg tudom, hogy ez fontos, hogy a kötődés, és hogy a figyelj, de hogy akkor is, hát lássuk be, amikor már tényleg 1 órán vagy 2 órán keresztül ugyanazt akarja csinálni, ugyanazt a játékot, ugyanazt a sztorit. Szóval, hogy azért az úgy le tudja fárasztani az ember agyát, mondom, én ráadásul különösen nehezen. Én attól így ilyen elbambulok, vagy én nem tudom, hogy mondjam ezt, így leolvad az agyam szépen csöndesen, és akkor rosszul is éreztem magamat, bizony. Tehát, hogy ez még a saját gyermekemnél 10 sok évvel ezelőtt, akkor hihetetlen bűntudatom volt, most nincs, tehát, hogy így, hát, rokon gyerek, hát játszom, ameddig kedvem van.
És most nem megy ez így jobban neked, hogy tudod, hogy nem. Ennek van vége?
Nem. Ugyanúgy ja, úgy, hogy... Igen, csak hogy amikor érzem, hogy már vége van, akkor úgy nagyjából akkor passzolom a történetet, és akkor jó, hát nekem most már jó, nyilván, hát ennek megvannak azért a játékszabály, és nyilván én is benne vagyok ezekben a mókákban, nem azt mondom, ameddig illik, hanem hát azért igen, mert hát szeretjük őket, meg azért jó velük így szórakozni, de hogy az nincs az emberen az a teher. Ez lehet, hogy ilyen lehet majd nagyszülőnek lenni, vagy én nem tudom.
Nekem is ez jutott eszembe.
Hogy ez a nagy, most kicsit úgy átélem, hogy milyen nagyszülőnek lenni, hogy jaj, de jó, segítek is, de azért jó a nap végén visszaadni azt a gyereket. És akkor így.
Igen, az biztos, hogy segít, amikor látod a fényt az alagút végén. Még csak visszacsatolva az örökbefogadós barátnőmnek a sztoriához, hogy pont most látogattam meg őket tegnap, ott voltam 2-3 órát, és egyébként ilyen dolgok is visszatértek, hogy ő cumis üvegből eszik, és akkor én etettem meg, és mert tök elfelejtettem a hátam közepén ezt a fájdalmat, tudod, ahogy így behorpasztasz, és akkor messziről olyan nagyon köti, érted 4 kiló a gyerek, és akkor hogy lehet az, hogy mindenem fájt, egy 5 perc után azt éreztem, hogy meghalok, és legszívesebben eldobtam volna ezt a szegény, nagyon nehezen megszerzett kisbabát, de kibírtam meg minden, meg iszonyatosan cuki volt, meg azért ez ilyen megható pillanat volt, mert én is tudtam, hogy micsoda harc ment. És hogy azt láttam a barátnőmön, de ő szerintem ilyen típus, meg ez nyilván személyiség kérdése is, hogy borzasztó magabiztos, amilyen én sosem voltam. És nekem ez egy ilyen nagyon fura megélése volt az anyaságnak, hogy amúgy elég magabiztos vagyok, és így mindig tudtam, hogy mit akarok, és ahogy ez így elkezdődött, állandó, nekem azóta elkezdődött a dilemma az életemben, hogy most jól csinálom, ezt kell csinálni, úgy-e a jó, mit rontok el hosszú távon, rövid távon, akkor ugye jön mindenki a tanácsaival, én attól is megőrülök, és mindenki ért hozzá.
Igen, hogy mondjak, ez a 10 millió szövetségi kapitány, a 10 millió gyermeknevelési tanácsadó szolgálat, és a 10 millió, sőt, most már nem is 10 millió, csak 9,5, de hát tudjuk, hogy miről van szó.
Igen, hát igen, egyébként a mi szakmánk is ilyen, amihez mindenki ért.
Igen, azt írja meg szerkesztő úr, ha meri. Egyébként, ha már most megint ez jó volt ez a rogyasztás, hogy ezt is csináltam a 7 hónaposra, hogy még az anyja elmentem, tudom én lezuhanyozni konyhába valami, addig nekem lett adva a gyerek, és akkor, és egyébként akkora, hogy mondjam, olyan nagy, hihetetlen dicsőséget töltött el, hogy elaludt a kezembe, és és egyébként valóban hiába csak pár kiló, egy ilyen 20 perc után éreztem, hogy mi újság van, és hát ugye van egy baromi nagy szkije a kölyöknek, hogy egyszer csak így ránéz, és már az, abban a 7 hónaposan tudja ezt, hogy ilyen fülig szalad a szája, így ránéz, mosolyog, és akkor jó van, te kis szaros, minden meg van, bocsájtva, az üvöltés, és így, hát a jó pofa volt, és aztán nagyon jó volt az anyának visszaadni azt a gyermeket, hogy hát akkor az éjszakát, akkor ez már te fogod ezzel menedzselni.
És te például tapasztaltál olyat, hogy a kettőtök közötti kapcsolat negatívan változott attól, hogy nyilvánvalóan azért bekerül egy új élet ebbe az egész körforgásba, ami előtte egészen máshogy működött, tehát nyilván saját magatokra sincsen annyi idő, meg kettőtökre, meg pláne nincsen. Vagy odafigyeltetek erre.
Ja, tehát, hogy amikor a gyermek megérkezett a családba, hogy akkor hát nem tudom, hogy... Ugye mi akkor váltunk el, amikor a mi gyermekünk 5,5 éves volt, 5,5-6 éves volt, nagyon sok és összetett itt a műsorban, most nem részletezendő, de nagyon jóban vagyunk, és amúgy egyébként teljes egyetértésben felneveltük így külön is együtt ezt a gyermeket. Nyilván hát az, hogy mi mennyire tudtunk egy egységben maradni így a gyerek, nem tudom ezt szétszálazni. És meg hogy mi a jó, mert tudod, az arányok mindenkinek más, akkor meg könnyű ráfogni arra, hogy hát attól, mert akkor már azért nem figyel a francokat, lehet, hogy már ez előtte el volt cseszve. Azt különösen szeretem, amikor vannak olyan családok, akkor azért jön a második gyerek, hogy na majd az megmenti. Na és akkor azt onnantól kezdve teljes a tragédia, akkor két gyerek lesz tacsra téve, úgyhogy ezt nem tudom már szétszálazni így utólag.
Még egy más dolog is eszembe jutott, hogy ugye említetted ezt a kórházban hagyott babákat, hogy hányan járnak így, hogy akkor most már megragadnám egy kicsit az alkalmat, hogy felpromózzam, hogy ugye elindult a Töréspont című pár rész epizódból álló videósorozat a Klubrádión itt ugye a gyűjtési időszakban, és ennek ugye az első epizódja volt egy szegregátum, amit bemutattunk, a második pedig pont ez a téma lesz. Mi voltunk Pécsen forgatni egy olyan kórházban, ahol szintén vannak ott hagyott csecsemők, és kórházi dolgozók meg egy alapítványtól is többen nyilatkoztak arról, hogy ők hogy tesznek és mit tesznek azért, hogy ezeknek a gyerekeknek egy picit jobb legyen, de hát végül is a konklúzió az, hogy nem nagyon lehet hosszú távon segíteni, mert oké, hogy egy napban 2 órát mondjuk valaki odafigyel rájuk, de a kórházi dolgozóknak egyáltalán nincsen arra kapacitása, hogy figyeljen.
Azt az intimitást, azt a közösséget, azt az egészet, azt nem lehet kiváltani. És nem is lehet elvárni, hogy ilyen fajta, hát ez ilyen nincsen.
Hát meg ugye a bizalmat, hiszen a bizalom az attól alakul ki, hogy állandóan valaki reagál az igényeimre, ami ez esetben nincsen. Úgyhogy ez a videó is kikerül a héten, úgyhogy ezúton kérjük a hallgatókat, vagy hívjuk fel a figyelmüket, hogyha tehetik, akkor nézzék meg, szerintem egy érdekes, izgalmas anyag lett, és hát természetesen ugye a gyűjtőhétről is emlékezzünk itt most mindenki. Meg, hogy a gyűjtési időszakról, hogy várjuk a hallgatók
klubradio.hu-n mindent megtalálnak, illetve hogyha fölhívják a 24 06 953, akkor a telefonos kollégák segítenek, valamint be lehet jönni személyesen is a Benczúr utca 45, 6. kerület, 3. emeleten, és itt is várunk mindenkit szeretettel, aki támogatni szeretné a Klubrádiót.
Még egy kicsit a traumára visszatérve, nem tudom, hogy amikor nektek született a lányotok, akkor mennyire lehetett erről beszélni, vagy akkor már mennyire volt ez benne így a köztudatban, hogy ilyet ki lehet mondani, hogy nekem mondjuk a szülés az traumatikus volt?
Nem, szerintem egyrészt ez nem csak időszak függő, hanem ugye társadalmi rétegben való beágyazottságától függ, tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk egy vidéki, vagy egy kisvárosi, pláne falusi társadalomban nyilván ez kevésbé lehet, egy urbanizált, magasabb státuszú, ezt gondolom én. 2007-ben született a lányom, azért ez már abszolút nem volt tabu téma, hogy erről lehet beszélni. Ráadásul nálunk egy császáros szülés volt, ami egy külön traumát okozott az én lányom édesanyjának, tehát nem tudta ő úgy megélni ezt, mint azt ő remélte, ezt az egész születési folyamatot, de ebben nem megyek bele. A lényeg az, hogy hát az se tett jót ennek az egész történetnek, de utána persze, hát családon belül is, egymással is, stb. Hát az emberek, én úgy éreztem, hogy erről lehet, meg kell is beszélni, hogy az ember. Én még az is lehet, hogy most már a mai fejem, mert én, ugye a mai világban azt mondja, hogy 29 éves lettem apa, az már ugye ilyen dráma, ilyen fiatalnak tekinthető, meg egyébként is ilyen későn élő típus vagyok. Tehát a mai fejemmel talán még jobban beismertem volna, nem csak másnak, hanem magamnak is, hogy ezzel sok a dolgozni való magunkban. Hogy ezt hogy kezeljük, hogy az létező dolog, hogy egyrészt imádom, szeretem, másrészt pedig rengeteg ilyen feszültséget okoz az emberben. Mindig szokták mondani, hogy na, én most hazamegyek, és akkor kikapcsolódom, mert a gyerekemmel lehetek. És én ezt bátran egy után ki tudtam mondani, hogy nem, az nekem valószínűleg nem kikapcsolódás volt, mert nekem ez egy állandó készenléti állapotot indukált bennem, hogy minden rendben van-e vele, minden, és az nem egy kikapcsolódás, miközben mondom, imádom, szeretem, jó vele, de közben meg egy állandó készenléti. Ez amit, hogy a gyerekkel elmész nyaralni, az azt jelenti, hogy máshol vigyázol rá, és csinálod ugyanazt, ahol nem olyan komfortosak a körülmények, mintha otthon lennél. Szóval ezekkel való szembenézést én ma már sokkal jobban tudnám, miközben ugyanazokkal a problémákkal küzdenék, csak hát bevallanám, hogy hát itt azért ez nem fenékig tejfel, már emlegetett csillámpóni állapot nem áll fenn.
Hát egy óriási átverés szerintem, amit a filmekben, meg a reklámokban, főleg amit a reklámokban lát az ember, és nekem azok ezért így nagyon beégtek. Nyilván a saját gyerekkoromból is kiindultam, hogy hát nekem az úgy nagyon jó volt, mert hát ugye körülöttem forgott a világ, és nem fordítva. És hát amit én is, ez az, amit mondasz, hogy én is ezt láttam a filmekből, reklámokból, hogy a boldog család, akik otthon vannak, és akkor még este kártyáznak, nem tudom még miért, és akkor így. De a mostani életünk is, tehát nem csak a csecsemővel, hanem az a rohanás, amit mi levágunk egy nap, az valami borzasztó, és nyilván lehet ezt jobban is, meg ügyesebben is, meg kevesebb másfajta terhet magunkra véve csinálni, de hogy azért itt marhára nem arról van szó, hogy az annyira kikapcsolós, és ugyanaz, amit te mondasz, hogy én azt hittem magamról, hogy én ilyen tök jó fej felnőtt vagyok, aki így nagyon szereti a gyerekeket, és ilyen nagyon nyitott, mindig jártam forgatásra, mindig rögtön a gyerekekre így ráhangolódtam,
persze, imádtam, ott lehetett,
persze, mindig rám csüngtek, hogy én milyen jó fej vagyok, a szomszéd kislány állandóan járt át hozzánk, mentünk fagyizni, meg spanoltunk, meg minden, de a saját gyerekeimmel, egy rájöttem, hogy nekem ez nem megy, ez az önfelett játék, és nem is azt mondom, hogy bűntudatom van emiatt, de inkább úgy sajnálom, mert azt hittem, hogy én erre képes
igen.
vagyok, és tökre ki ez tudom ezt így
ilyenkor
így adni magamból.
Hogy az ember azt mondja, mert mondom, hogy mindig irigykedtem azonnak, és mi a hó? Hát nem, én hazamegyek a gyereke, és akkor lekapcsolódik minden. Nem. Nekem az egy, mondom, egy ilyen készenléti állapotot jelez. Hány évesek a gyermekeid?
10 lesz most a kisfiam, és 6 a kislányom.
Na, tehát ugye ez pont az időszak, amikor még marhára tényleg minden egyes mozzanatuknál ott kell, hogy legyél. Tehát nincs az, hogy a 6 éves elküldött táborba, iskolába, nem tudom, hogy majd mennyi, aztán majd hazajössz, és akkor nem tudom, hogy mi van. Hanem ott neked tényleg minden másodpercében ott kell mind a kettőnek lenni, és ez fizikailag, mentálisan is, ez, aztán pozom, én ismerek olyan családokat, ahol mondjuk 5 gyereket menedzselnek, de ott már a szülőknek is sok testvérük volt, az egyiknek azt hiszem talán 7 is, tehát hogy ők ezt, én egyszer egy estét eltöltöttem velük, hát ott olyan flottul mentek a dolgok, és ők valószínűleg azért, mert ők tudták annak a módszerét, hogy a gyerekeket önszerveződésre, tehát ott nem volt az a, és tényleg láttam, hogy nem megjátszák, tényleg nincs ez a stressz, mert a gyerekek olyan jól voltak szervezve, mert meg volt a családi tapasztalat, óriási nagy család, tehát hogy, és gyönyörűen, és akkor ha megjött az edzésről, leült is, akkor üljünk le vacsorázni, láttam, hogy ezek nem fognak leülni, vagy ebbe, és egyszer csak a káosz, így pup, egyik pillanatban a másikra, mindenki ott ült az asztalnál, nem kellett üvöltözni, nem kellett, hát mondom, ez valami zseniális, hogy ezt így hogy csináljátok, és van ilyen is, tehát.
Az a kulcs szerintem, amit mi se csinálunk jól, hogy hogy a saját felelősségük legyen meg a gyerekeknek, igen. és ne csináljunk meg helyettük dolgokat.
Igen, mindent megcsináljuk.
Én próbálkozom, igen. most nem akarom a férjemre rákenni, mert ez így nem lenne fair feltétlenül, de ő neki nagyon nehezen áll át az agya arra, hogy ezek a gyerekek nőnek. Ő benne ragadt abban az állapotban, hogy ezek ilyen kis babák, és akkor így, hogy kérek egy pohár vizet, és akkor jó, megyek, megcsinálom. De mondom, hát érted, ki tudja tölteni a poharat, megissza, ráadásul ezt nagyon sok helyen mondják, hogy nagyon fontos a gyerekeknek az, hogy legyenek saját felelősségeik, mert akkor lesznek magabiztos felnőttek, sőt, magabiztos gyerekek is, hogy tudják dolgokról, hogy azokat ők meg tudják csinálni.
Hát, ezt már említettem, egy műsorban engem két nő nevelt fel, és Ivánkának minden a szó szerint a segge alá volt téve, és semmi, tehát hogy tudod, a ruhái lehullottak a földre, majd valahogy tisztán visszakerültek, hogy Ivánkának reggeli, Ivánkára, hát ugye a párom ezt a mai napig ugye, hát erősen morog magában, hogy mit műveltek velem, de már sokat javított rajtam az elmúlt 12 évben, szóval igen. Tehát, hogy mi is ott, hát mai napig a 17 éves és fél éves lányom, néha egy ösztönösen így megyek a hűtőhöz, hogy én majd kitöltöm neki, ha nem tudom, hogy miért. Basszus, hát szóval.
De azért azt tegyük hozzá, hogy van remény, mert velem is ezt csinálta apukám, a mai napig ezt csinálja. Tehát, hogyha átmegyek hozzájuk, akkor egyszerűen ott pattog körülöttem, és nem érti, hogy de hát, hogy, és hogy amikor mondom, hogy nem, akkor is hozza, kirakja. Mondom, nem kérek semmit, sonka, kinyitja, tudod, igen. a csomagát. De hát de biztos nem kér, hát itt a sonka.
Igen. Én ilyen leszek, már érzem.
Igen, de ugye ezt is mondják, hogy ennek a generációnak, az kíváncsi vagyok, hogy mi is ilyenek leszünk-e még, az a szeretet nyelve, például az étel, tehát nagyon, nagyon sokszor van ez, hogy ugye hazamész, és akkor minden, és hogy egyél, és hogyha, akkor én látom rajtuk a csalódást, hogy megint nem ettél. Most akkor mi lesz? Hát, hogy mi lesz, és mit főzzünk legközelebb? Akkor se fogsz enni.
Jó, én nem tudok főzni, tehát egy rántottát se. Én ez a, na akkor most hova menjünk étterem, tudod, mit vegyek nek, hova vigyelek, mit rendelsz, ez valami drágát, nem? Tehát ez...
Na én is ezt a részét rontottam el, nem a mit vegyeket, hanem a hova menjünket, tehát menjünk. Az én gyerekeim azok úgy pattannak ki reggel, hogy ma mit csinálunk?
Igen, ez el is várják, hogy még program is legyen szervezve, illetve ez amikor most is megkérdezem a lányom, na, akkor most hova menjünk? Hát ő nem tudja. Mondom, legalább ezt az egyet talált ki, hogy hová vigyelek el, és hol fizessem ki a számlát. Hát végül is neki mindegy. És ha oda, hát az nem jó.
Igen, ez szerintem nekem egy ilyen, szintén egy ilyen megküzdési mechanizmus volt azzal, hogy ugye otthon kellett ülnöm, hogy én nem ültem otthon, hanem engem sosem érdekelt, hogy ki bonyolult mondjuk egy kisbabával elindulni, én inkább megfogtam, a nyakamba vettem, volt, hogy nem tudom, így beültem az autóba, és mind a kettő, de mai napig egyébként a legjobb élményeim elvittem, nem tudom, megnéztük a vértest, meg szóval én kirándulgattam velük, áthajóztam velük a Balaton egyik partjáról a másikra, szóval hogy én ezt tök jó nyomtam egyedül, csak hát ennek az a következménye, hogy akkor, hogy ezek nőnek, hát úgy kérdezik, hogy és akkor most mi lesz a program?
Igen. Ez a mi a program? Illetve volt a lányomnak egy olyan korszaka, ez majd napig amikor ez a hogy-hogy. Volt egy ilyen visszakérdés. Na, szóval hát így, hogy-hogy, és hogy mi lesz.
Igen, na hát talán ezek kevésbé traumatikus élmények azért, igen, inkább ezek ilyen...
Átmentünk csillámpóniba, én azt hiszem, itt a végén.
Igen, bár én már az adásban korábban elmeséltem, hogy nekem azért az első szülésem az viszonylag traumatikus volt, ezt most csak zárójelben elmondom neked két mondatban, hogy annyira én erre nem jöttem rá, amikor ez történt, hanem utána emlékszem egy ilyen pillanatra, szerintem ezt is elmeséltem már, hogy zuhanyoztam, és egyszer csak elkezdtem sírni, de hogy így nem is gondolkoztam igazából semmin, emlékszem, hogy nem is volt a fejemben ez az egész, ami történt, de hogy valahogy úgy kitört belőlem, és ahogy elkezdtem sírni, pedig én nagyon nem vagyok sírós típus, tehát ilyen durván nem, egy kicsit jobb lenne néha sírni a helyet, hogy csak puffogok, de így kijött belőlem, és akkor esett le, hogy én azért sírok, mert hogy nagyon nehéz volt, ami ott a kórházban történt, meg ami utána történt.
Ez ilyen poszttraumatikus volt inkább?
Nem akarok ilyen nagyon túl pszichologizálni, de valószínűleg maradtak bennem ott ennek ilyen részei, amit azóta már nyilván az ember kidumál, de már a másodiknak emiatt egészen másképp mentem neki, és egy kicsit jobban fel voltam szerintem készülve arra, hogy mi vár rám, és lelkileg is sokkal erősebb voltam, úgyhogy ez sokkal jobban is sikerült, és egyébként nekem és ugyanígy császár lett az első, csak azért, hogy mondtad, hogy nem olyan a megélés. Én ezen se gondolkoztam igazából el. egészen addig, amíg a védőnő a kezembe nem adott egy lapot, amin arról volt szó, hogy miért élik meg a nők ezt úgy, mintha valójában elbuktak volna egy feladatot.
Elbuktam egy feladatot,
és hogy nekem ezt most fel kéne dolgoznom, meg hogy ez nem egyenértékű szülés, és hogy mások így reagálnak rá, mondom, atya úristen, hát nekem ez meg se fordult a fejemet.
Kösz, hogy szóltál.
Örülök, hogy valahogy sikerült. Igen. Na hát akkor most az anyaságról, mint traumáról fogunk beszélgetni. Földvári Nagy Zsuzsannával, aki már is hívunk telefonon. Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület operatív és szakmai vezetője a vendégünk. Köszöntjük, Zsuzsanna!
Kezdj csokra!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Zsuzsanna, majd erről a tisztjéről, titulusáról is beszélgetünk, illetve ugye a Koraszülöttekért Országos Egyesületről, de elsősorban én ugye azért kerestem önt meg, mert olvastam az anyaság, mint traumáról szóló posztját, és most mielőtt önt hívtuk, Ivánnal beszélgettünk is arról, hogy nekünk milyen volt a megélésünk azzal kapcsolatban, amikor ugye szülővé váltunk, és hát ha nem is lehet azt kijelenteni, hogy ilyen óriási traumák történtek velünk, azért ilyen számos mikrotrauma fölmerült most így a beszélgetéseink során, és a posztjában is azt olvastam, hogy nem feltétlenül kell, hogy ez valami óriási, hatalmas, nagy trauma legyen, hogy az ember aként élje meg. Egy kicsit mesélne nekünk erről, hogy mi indított el önben ezt a posztot, és ön hogy értelmezi az anyaságot, mint traumát?
Hát a posztot nyilvánvalóan a munkám fókuszában kell értelmezni, hiszen a Koraszülöttekért Országos Egyesületben koraszülésben érintett szülőkkel és édesanyákkal foglalkozunk, és én velük beszélgetek nagyon sokat, illetve én magam is koraszülésben érintett vagyok, elég súlyosan, 26. hétre érkezett meg a kislányom 18 évvel ezelőtt, és ezekben a beszélgetésekben hol halkan, hol sírva, hol erőteljesebben, nagyon sokszor megfogalmazódott az, hogy traumatikus élményként élték meg a szülésüket és az utána következő időszakot. Ugye, ha az ember arra gondol, vagy arra vár, hogy lesz egy gondtalan várandósága, lesz egy háborítatlan, békés szülése, és világra hoz ez gyönyörű, egészséges, érett újszülöttet, és akkor ezzel szemben megtörténik az, hogy lesz egy koraszülés, és nem lett meg a várandóság kihordásának ideje, a gyönyörű rózsaszín baba, aki mondjuk 3 kiló, ahelyett egy 60-80 dekás gyermek küzd az életéért, és ez egy olyan erős kontraszt ahhoz képest, amit az anya vagy a család elképzelt, és ahhoz képest, ami megvalósult, hogy már maga ez az élethelyzet is egy traumatizáló élethelyzet, de csak még visszacsatolnék arra, amit mondott, hogy ugye mikrotraumák. Vegyünk egy teljesen normális szülésélményt. Amikor időre történik, nem történik császármetszés, természetes úton történik a szülés, de ott is vannak olyan mikromozzanatok, például a társas támasz megléte, a beavatkozásoknak a száma, amit esetleg az édesanya traumás élményként élhet meg. Vagy van erre egy nagyon jó példám, hogy egy édesanya például azt vette nagyon-nagyon rosszul, amikor vajúdás közben ő hangosabb volt, mint ami elvárt lett volna ott azon az osztályon, ezért őre rászóltak. És neki ebben a módosult tudatállapotban, a vajúdási állapotban ez a mondat úgy épült be, hogy ő rosszul szül. És pedig erről szó sincs. Egyetlen egy mondat hangzott el, ami ennek az édesanyának a további életmódját nagyban meghatározta, mert ő azt gondolta utána, hogy ő rosszul szül, és nem is vállalt második gyermeket.
Hogyan tudnánk megvédeni azt, akinek mondjuk ez számít traumának? És azért használtam szándékosan a megvédeni szót, mert én magam találkoztam nőtársaimnak olyan reakciójával, hogy mi ez a hiszti. Én konkrétan kaptam ilyet, nem a saját szüléstörténetemet meséltem el, hanem itt az adásban ugye már sokszor foglalkoztunk ilyen témával, és felvetettem egy nőismerősömnek, és aki lezárta nagyon röviden azzal, hogy az ő szülés egyáltalán nem volt traumatikus, örüljünk annak, hogy kórházban szülhetünk, ez milyen nagy segítség ahhoz képest, amikor ugye mindenkinek otthon kellett szülnie, és hogy ne éljük már meg ezt az egészet úgy, mint trauma.
Hát ez egy nagyon jó medikalizált hozzáállás, a nagyon jót akkor itt ezt tegyük idézőjelbe. Akkor most visszakérdeznék, hogy mi is volt a kérdés, mert annyira elvitt a sztori.
Hát, hogy lehetne megvédeni azt, igen, aki mégiscsak azt érzi, hogy traumatizált, pedig nem történt vele olyan, mint mondjuk a koraszülöttek esetében, ahol teljesen egyértelmű, és szerintem azt nem kérdőjelezi meg igazából senki, hogy ott mi a probléma, vagy mi a trauma, hanem tulajdonképpen szerintem még most is nagyon sokan állnak ahhoz a szüléshez úgy hozzá, hogy hát ez egy természetes folyamat, ez fáj, ezen mindenkinek keresztül kell mennie, és hogy az hisztizik, aki ezt így nem fogadja el úgy, ahogy van.
Hát például csak egy két szóval említenék, hogy van szülés vezetés, és van szülés kísérés. És például úgy tudjuk megvédeni az édesanyákat, hogyha nem szülés vezetés történik, hanem szülés kísérés, és mondjuk minél kevesebb beavatkozásra hagyni a természetes folyamatoknak a zajlását, és hogy bizony, ha az édesanyának szüksége van egy olyan segítőtársra, aki könnyebbé teszi a vajudási és a szülési folyamatot, akkor ezt igen be kell engedni, és minél inkább békében és háborítatlanul kell még kórházi körülmények között is hagyni azt az asszonyt, hogy megszüljön.
Erre most kérdeznék én is valamit mondjuk így a apai férfi szemszögből, hogy az, hogy az apás, tehát hogy az apás szülés ma már egy elvárás lett, tehát ugye régen ezért harcolni kellett ebben az országban is évtizedekkel ezelőtt, hogy az apák bemehessenek, most pedig vannak, akik úgy érzik, hogy ez egyfajta elvárás is lett, ami lehet, hogy aztán mindenki traumatizál anyát, apát, mindig aztán lehet, hogy ez egy baromi jól sül el, és egy életen át fogják áldani a sorsukat, hogy ez így összejöhetett. Szóval ezzel a problémával, vagy éppen előnnyel mi a helyzet?
Hát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy őszintén meg kell beszélni a párnak azt, hogy mindenki, tehát az édesanyja nyilvánvalóan részt fog venni a szülésben, de hogy az édesapa akar-e, és nem csak megfelelésből megy be a szülőszobába, hanem azért megy be, mert ő valóban részese kíván ennek lenni. És hogyha az édesapa azt mondja, hogy ő nem úgy gondolja, hogy ő ehhez nem elég, vagy nem úgy gondolja, hogy ő részt szeretne venni, akkor viszont meg kell neki engedni azt, és nem az elvárásnak megfelelni, hogy akkor ő kintről drukkoljon a párjának. De szerintem az őszintesség és a kommunikáció a megoldási kulcsa ennek.
Azért a gyakorlatban szerintem ez nehéz, mert hogyha azért nagyon sokan állnak úgy hozzá az anyák is, hogy vagy nem is hozzáállást, most bután fogalmaztam ezt, tehát, hogy nagyon sokszor szerintem az a nőnek a megélése, hogyha ebben az esetben a férfi azt mondaná, hogy én nem akarok bemenni, hogy egyedül maradtam, cserben hagyott. Igen.
De ha mondjuk a feleségnek, a leendő édesanyának mondjuk van egy asszonytársi segítője, aki teljes jogon bent tud lenni vele, és ő mondjuk úgy is készül a szülés élményére, hogy már ez az asszonytársi segítő vele van, akkor ezek a problémák, én azt gondolom, egy picit kevésbé kerülnek, de nyilván értem, hogy van, amikor azt gondolja, de ezre is csak a kommunikációt tudom visszavezetni, hogyha ismerik egymást, akkor az a feleség, az leendő édesanyja biztosan képben van azzal, hogy a férje hogy viszonyul mondjuk a véresebb jelenetekhez, vagy hogy viszonyul az ilyen nehezebb élethelyzethez, mert azért lássuk be, egy férjnek totálban végignézni egy szülést, az lehet, hogy nem annyira, tehát, hogy ez az egy nehéz dolog, tehát, hogy nem feltétlen boldogan áll oda, vagy csak mondjuk a kompromisszumot lehet kötni, hogy a neje, a leendő édesanyja feje mellé áll.
Én nagyon örülök, hogy Iván behozta a férfi oldalról is ezt a gondolatot, és kíváncsi is lennék arra, hogy Zsuzsanna esetleg tapasztal-e olyat a Koraszülöttekért Országos Egyesületnél, hogy az édesapák is megosztják azt, ami az ő szívüket nyomja, hiszen az, hogyha egy ilyen történik, akkor szerintem az egy apának is ugyan más oldalról, de abszolút ugyanolyan traumatikus, és szerintem itt van egy ilyen szempont is, de hát nem akarok a férfiak nevében beszélni, hogy ugye a férfiak talán saját maguktól is elvárják azt, hogy meg kell védenem a családomat, hogy ott kell lennem, hogy én legyek az erős, és ez esetben lehet ez egy ilyen rosszul elsült érzés, hogy ez nem sikerült. nem tudom, hogy ilyesmiről szoktak-e beszámolni, vagy
egyáltalán ilyenkor a férfinak ahhoz képest, amin egy nő keresztül megy, joga van-e egyáltalán azt mondani, hogy engem igen. bármilyen trauma ért, vagy akkor ránéznek, hogy na apuka, ne szórakozzon már itt maga. Tehát így.
Mi egyenrangú partnerként kezeljük az édesanyát és az édesapát, és nagy örömmel tudok mesélni arról, hogy Magyarországon nálunk született meg az édesapák érzelmeiről szóló színdarab először. A padon apa születik, hiszen az intenzív osztályok előtt van egy fehér pad általában, és az édesapák kétszer válnak apává ebben a helyzetben, akkor, amikor megszületik a gyermekük, és amikor az intenzív osztály előtt a többi apatárssal, szülőtárssal újból apává érnek. És ez egy csodálatos előadás, most akkor a Szülöttek Világnapján november 17-e környékén Magyarországon 3 helyszínen is fogjuk játszani, úgyhogy van egy honlapja, meg lehet nézni, apadon.hu. Nagyon ajánlom mindenkinek, mert olyan mély férfi, apai érzelmekről van szó, ami egyedülállóan mutatja be ezt az élethelyzetet apai férfi szemszögből.
És akkor beszélnek ők is ezekről az érzésekről, ezek szerint? Vagy lehet látni különbséget ahhoz képest, ahogy a nők beszélnek, és a férfiak beszélnek, az anyák és az apák mennyire nyílnak meg ezzel kapcsolatban?
Az oldalunkon, a koraszülött.com oldalon eleve is vannak édesapákkal készült mély interjúk, amiben ezek az édesapák, akik felvállalták arccal, névvel azt, hogy ők elmesélik, hogy hogyan váltak édesapává ebben a helyzetben, azt nagyon ajánlom olvasásra, mert nagyon-nagyon tanulságos.
És akkor az édesanyáknak a beszámolóiból milyen tanulság vonható le abból a szempontból, hogy a megélések mennyiben különböznek egymástól, mennyiben fogadják el saját maguknak az anyák azt, hogy nekem igenis van jogom és lehetőségem arra, hogy engem valami jobban megviseljen, mint valaki más. Tehát, hogy mindenki a saját megélése szerint tudja kezelni azt a traumát, amin ő átment. Itt tartunk-e már, vagy a személyiség függő, ezt hogy látja?
Ugye a koraszülés egy nem várt, úgymond az anyai szemmel nézve természetellenes folyamat. Ugye, mely nem örömteli, meg ez egy elkeserítő, szomorú, vagy csalódást okozó esemény. És bizony az édesanyáknak nagyon sok segítség kell abban, hogy ezt fel tudják dolgozni. Itt az első és legfontosabb nyilván a mikrokörnyezet, tehát a családnak a belépése ebbe a helyzetbe, amikor segíteni kell az édesanyát, de ott van rögtön mögötte egy nagyon erős háló, a sorstársi közösség ereje. Mikor pontosan tudjuk, hogy min megy át az az anyatársunk, aki mondjuk 3 napja vagy 1 hete szült, mert mi már azon átmentünk 12-15 vagy 20 éve, és nagyon tudjuk, hogy mi kell neki akkor, amikor ebben az élethelyzetben van. És ugye az Egyesület már azért szintet is lépett, hiszen nálunk a koraszülésben érintett édesanyák, édesapák, családok teljesen ingyenesen pszichológiai támogatásban részesül, akár egyénileg, akár csoportosan.
Felmerül ilyenkor az anyákban az önvád? Tehát, hogy én tettem valamit, vagy én csináltam, vagy én éltem úgy valahogy, hogy ez bekövetkezett?
Természetesen igen, nagyon mélyen a bűntudat, az önvád, de ugye általában azért tudjuk, hogy a várandósok nagyon-nagyon nagy százaléka pontosan semmit nem tesz azért, hogy korábban érkezzen a babája, hanem valamilyen betegség, fejlődési rendellenesség, fertőzés okozza azt, vagy egyáltalán ki sem derül, hogy mi okozza magát a koraszülést.
Mennyire marad ez a trauma ott az anyával és az apával? Nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy mennyire foglalkoznak azzal, hogy feldolgozzák. Ugye említette ezt is, hogy kaphatnak pszichológus segítséget, de mennyire marad ez a későbbiekben velük? És
egy kiegészítő kérdést tennék ehhez hozzá, hogy az egész gyereknevelés onnantól kezdve meghatározott lesz ezáltal. Tehát még adott esetben a gyermeknél mondjuk fizikai vagy pszichés bármilyen defektet ez nem okoz, akkor is a szülők utána egy életen át ennek a traumának a súlya alatt innen nézve, ha nem is tudatosan nevelik, terelgetik azt a gyereket?
az általánosan megfigyelt, hogy a koraszülésben érintett szülők túlféltőek, és hajlamosak úgymond helikopterszülővé válni. De ehhez megint vissza kell lépnem egyet, és az egyel előző kérdésükre kell, hogy válaszoljak. Nekem egy anyuka évekkel ezelőtt azt írta, hogy az énem egy része azóta is a koraszülött intenzív osztály előtti folyosón van, bénultan és lefagyva. És ekkor volt a gyermeke 10 éves. Tehát a trauma olyan hatással van, ami gyakorlatilag úgymond ott marasztalja az énjét abban a helyzetben. És hiába múlt el 10 vagy 15 év, ő még, ha nincs ez úgymond kezelve, validálva, kibeszélve, akkor bizony az a helyzet akár 15 év múlva is bármikor visszarántja az édesanyát abba a koraszülött intenzív osztály előtti folyosón megélt pillanatba.
Mennyire függ ez attól, hogy mennyire marad maradandó nyoma a babán annak, hogy koraszülött? Az, hogy mondjuk az édesanya és az édesapa mennyire traumatizált, vagy mennyire tudja elengedni ezt a későbbiekben?
Tehát, hogy a gyermekünknek lesz-e ugye szövődménnyel terhelt felépülése, az ugye nem magán a traumatizáció múlik, hanem ugye gyakorlatilag az, hogy mondjuk mennyire éretlenként született a gyermek, és hogyan sikerült a felépülési folyamata. Az biztos, hogy azoknak a családoknak, akik szövődménnyel terhelt felépülésű gyermeket visznek haza, akár 3-6 vagy 9 hónapos kórházi kezelés után, még sokkal több és nagyobb támogatás kell, hiszen ők izolálódnak, mert abban a pillanatban ők a pálya szélére kerülnek, és egy olyan valóságot élnek meg, amire egy nem számítottak, és amihez semmilyen készletük nincs.
A magyar egészségügynek megvan az a sajátossága, hogy nem fogok erre most szakszavakat használni, mert nem ismerem őket, de mondjuk talán a minőségbiztosítás. Az ember kerülhet olyan kórházba, ahol hát minden patent és észak-európai szintű, és kerülhet egy olyan osztályra, vagy egy olyan kórházba, ahol meg őrületesen nagyok az elmaradások. Ezt a problémát, amiről eddig beszélgettünk, mekkora különbséggel kezelik, állnak hozzá Magyarország különböző kórházaiban? Van erre egy bármilyen egységes protokoll, hogy ez hogy legyen kezelve? És azt hagyján, hogy van, mert biztos van, de mennyire tartják be, mennyire vannak meg a körülmények, hogy ezeket betartsák?
Ebben pozitívan tudok nyilatkozni, mert Magyarországon a koraszülött ellátás az egy kifejezetten jó körülmények között zajlik, tehát modern gépparkkal, nagyon fejlett neonatológiai tudással, ami nyilván probléma a kórházakban és az osztályokon is, de ez egy általános standard probléma, ugye az a munkaerő hiány. De én azt gondolom, hogy olyan kiváló emberek dolgoznak a koraszülött intenzív osztályokon, akik mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy azok a családok minél inkább sérülésmentesen kerüljenek ki ebből a helyzetből. Vannak kivételek, nagyon ritkán, ezt el kell ismerni, de én azt gondolom, hogy például a kenguru módszer, hogy teljesen általánossá vált a mai magyar koraszülött ellátásban, ugye bőr-bőr kontaktus, a gyermek az édesanyja vagy édesapa mellkasán pihen, és nem csak a gyermeknek fantasztikus érzés, hanem a szülőknek is, hiszen ez az első dolog, amit ők meg tudnak tenni a gyermekükért, és ugye a kötődés ezáltal el is tud indulni, nyilvánvalóan a nagyon fontos anyatejtermelés mellett. Tehát az, hogy a mondjuk 15 évvel ezelőtthöz képest nulla volt szinte a kengurúzó osztályoknak a száma, ma különböző kis eltérésekkel, de azt kell mondani, hogy minden, tehát 29 koraszülött intenzív osztályon van lehetőség a kenguru módszert igénybe venni.
Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet akár nyomon követni, vagy bizonyítani, de hogy felmerülhet-e esetleg, hát nyilván felmerülhet, de hogy felmerül-e az, hogy a koraszülést adott esetben egy orvosi műhiba okozta, vagy mondjuk valamilyen vizsgálatnak az elmaradása, vagy nem körültekintő elvégzése.
Hát a mi közösségünkben nem igazán fordult elő ilyen eset, tehát én nem tudok erre úgymond precedenst mondani, vagy történetet mondani. Annyit nyilván az elmúlt 18 éves tapasztalatomban van, hogyha van is ilyen eset, akkor azt a szülők általában nem hagyják, hanem fellépnek ezekben az esetekben. De itt abban a közösségben, amiben mi vagyunk, nagyon más okok voltak a vezető okok a koraszülés megindulására. Ilyen például a felszálló fertőzés, amíg ugye kiboltosult a burok, kinyílt a mészáj, vagy magának az anyának betegsége, magas vérnyomás, toxémia, vagy egy fejlődési rendellenesség, amikor mondjuk a gyermek nyitott hasfallal fejlődik. Tehát nagyon-nagyon sok oka van. Biztos, hogy van ilyen is, de ez annyira nem számottevő, hogy hozzánk ilyen hírek annyira nem jutnak el.
Tegyünk fel egy olyan esetet, hogy koraszülés után a szülők úgy viszik haza azt a babát, hogy nem tudom mennyire lehet ezt ilyenkor bizonyossággal megmondani, de hogy úgy tűnik, hogy nem lesz olyan szövődmény, ami velük marad egész életükre. Egyáltalán lehet-e ilyet kijelenteni biztossággal? A másik kérdésem pedig az, hogy ebben az esetben mennyire engedik meg maguknak a szülők, hogy ennek ellenére, hogy minden rendben van, és nekik elvileg most örülni kéne, mert jól alakult a történet, mégiscsak átéljék és elismerjék azt, hogy ettől függetlenül, ami előtte történt, az egy trauma volt.
A koraszülésben érintett szülők nagyon sok éven keresztül izgulnak. Pontosan azért igen, tehát az mondjuk kiderül egy zárójelentés és egy fejlődés neurológiai vizsgálat után, hogy körülbelül kis szövődmény, van-e szövődmény, vagy nincs szövődmény, de ugye ezt azt is kell tudni, hogy extrém kisúlyú koraszülöttről beszélünk, vagy késői koraszülöttről, ugye koraszülésről a várandóság 24. és 37. hete között beszélünk, és egészen más a helyzet egy 34. hétre született gyereknél, mint mondjuk egy 24. hétre született gyermeknél. Tehát azt gondolom egyébként, hogy minél kisebb hetekről beszélünk, annál inkább kell a szülőknek nagyon odafigyelni, és annál inkább fokozott utánkövetésre van szükség, hiszen akár az óvodában, vagy az óvoda későbbi éveiben derülhet neki mondjuk olyan tanulási zavarok, amik mondjuk befolyásolják az iskolába lépést, vagy akkor kell szakértői bizottsághoz menni, hogy kiderüljön, hogy pontosan milyen tanulási képesség zavara van annak a gyermeknek.
Egyébként itt valahol érthetővé válik, amiről nemrég beszéltünk, hogy ugye egész életükön át egy túlféltésben vannak, hiszen van bennük ez a fajta készenléti állapot, hogy én állandóan is szkennelem a gyereket, hogy úristen, most azt, hogy most azt a ceruzát így fogta meg, vagy úgy fogta meg, vagy nem tanulta meg ezt a verset olyan gyorsan. Ez vajon azért van-e, mert hogy koraszülött volt, vagy hát nem tudom, ilyenek az adottságai, van ez így, sok mindenkivel előfordul. Nyilván akkor ez e között van kapcsolat.
Abszolút. Én úgy szoktam jellemezni, mikor oktatom az egészségügyi, leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy ilyenkor a szülők egy kifeszített íjjé válnak. Tehát, hogy állandóan egy feszült állapotban vannak, hiszen pontosan a szülés körülményei, a nehezítettség, a folyamatos monitorozás, vagy a szurikáta üzemmód, hogy mindig figyeljük, hogy van-e valamilyen veszélyhelyzet a gyerek körül, és azonnal ugrunk, és próbáljuk ezt megoldani. Az is nagyon fontos elmondani, hogy a koraszülésben érintett szülők nagy része egy ilyen szülőmenedzserré válik. Hiszen nagyon sokszor a beteg utakat a szülők egymásnak adják át, és mondjuk nincs egy ilyen kikövezett út, amin lehetne menni, és akkor bizony a szülő menedzser hozzáállására nagyon komolyan szükség van ahhoz, hogy ez a gyermek mondjuk minden olyan fejlesztést megkapjon, ami erre neki szüksége van.
Hát igen, és ugye ez nem csak a koraszülésnél igaz, hanem az összes többi betegségnél lesz.
Hát sőt, az életünk annyi más területén, hogy minél magasabb társadalmi státuszban van valaki, azonnantól kezdve a gimnáziumba jutástól azért, és akkor ez egy hosszú történet, hogy és pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, és egy ennyire nehéz indulás után mekkora hátrányokat tud elszenvedni az a gyermek, akinek a családi háttere nem olyan, hogy utána 10-20-30 éven keresztül ezt az egészet lekövessék.
Hát igen.
Igen.
Még záró gondolatként csak annyit mondjon még el nekünk, hogy ma az orvostudomány jelenlegi állása szerint mikortól mondható életképesnek egy magzat?
24. héttől, de ma Magyarországon az az általános standard, hogyha a baba 23. héten is megszületik, és életjelenséget mutat, akkor a gyermeket mindenféleképpen megpróbálják megmenteni.
Milyen esélyei vannak egy olyan babának, aki 23. vagy 24. hétre születik, mondjuk a szövődmények tekintetében?
Azért nem tudok erre válaszolni. Nyilván, tehát amit elmondtam az előbb is, hogy minél kevesebb a hét, azért annál nehezebb az út, és annál hosszabb ideig van ápolás alatt a gyermek. De hogy olyan csodákat is látunk, amit mi is alig hiszünk el, hogy a 320 g-os gyermek az gyakorlatilag nagyon vígan járja a kis hátizsákjával az óvodát. Igaz, hogy apróbb és szemüveges, de teljesen jól el van. Mindeközben egy jóval nagyobb súlyú későbbi hetekben megélt gyermek viszont sokkal rosszabb állapotban van. Tehát egyszerűen azt kell mondanom, hogy néha teljesen kiszámíthatatlan az, hogy mi lesz egy gyermek jövője. De az tény, hogy minél kevesebb hetet töltött az édesanyja hasában, annál nehezebb útnak nézelébe.
Most már tényleg csak egy utolsó kérdés, nem tudom, hogy Zsuzsanna mennyire beszél erről, de önöknél mennyire maradt szövődmény?
Ez azért nehéz egyébként, mert ugye az én lányom már 18 éves, és nagyon nem szereti, ha így már róla beszélek, de azt kell elmondanom, hogy Janka jól van, és én megfogadtam az inkubátor mellett, hogyha ő jól lesz, akkor én ezt le fogom dolgozni a sorsnak, úgyhogy nekem azért ez a munkám, mert én folyamatosan életem végéig dolgozni fogok azért, mert a Janka jól van.
Nagyon köszönjük Földvári Nagy Zsuzsannának, a Koroszelőttekért Országos Egyesület operatív és szakmai vezetőjének, hogy a vendégünk volt, és azt is nagyon köszönjük, hogy így dolgozza fel ezt, ami önnel történt. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken, és a Klubrádió weboldalán is fent lesz ez az adás is, és az Unisex összes adása.
És a Klubrádió összes adását természetesen megtalálják a klubradio.hu-n, illetve a YouTube csatornánkra is iratkozzanak fel, rengeteg műsorunk ott is megjelenik, illetve hát ugye a mindenféle podcast csatornákon is, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy tart a Klubrádió őszi túlélési gyakorlata. A gyűjtése kapcsolatos információkat szintén megtalálják a klubradio.hu-n, például a Szabadsávért Alapítvány számlaszámát, illetve hát hívják kollégáinkat a 2406953, 2407953-as telefonszámon, el fogják önöket igazítani, személyesen is elhozhatják felajánlásaikat, itt vagyunk a 6. kerületben, Bencúr utca 45 és a 3. emeleten keresenek minket, illetve a Láng TK-ban is, 13. kerület, ott a Pozsonyi út elején, Pozsonyi út 5-ös szám.
Ez annyira csodálatos, hogy ezt ilyen jól el tudod mondani, hogy már ezért megérte, köszönöm, mert én ezt így makogva szoktam mondani, de most itt van az Iván, és ezt ilyen szépen elmondta, úgyhogy én is csak csatlakozni tudok. Köszönjük még egyszer a hallgatóknak a figyelmet, viszonthallásra.
Maradjanak velünk.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.